egész, három háttér, egy alap, egy alap. A mikrofonnál Bacsó Benyámin, Nemeshegyi Dávid és Tóth Krisztián.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, kedves hallgatókat itt a Felnéző.pont podcasten, és hogyha jól számoljuk, akkor immár közel fél tucat adáson vagyunk túl, és nagy öröm, hogy ma reggel is beszélgethetünk két lelkésztársammal. Isten hozta Boros Dávidot, Budapest belváros József utcai baptista lelkipásztort, és nagy szeretettel köszöntjük Téglási Lajost, Vecsésről, baptista lelkipásztort, aki most először van itt a körünkben, megtisztel a jelenlétével, és a misszióról fogunk beszélni, és most Nemeshegyi Dávid kollégánk, és a Bacsó Benyámin a kollégánk nem tud itt lenni, de most hárman fogjuk azt a témát körüljárni, hogy mit tehetünk a gyülekezeteinkben a karantén idején missziós szempontból. Úgyhogy én fel is dobom így nektek ezt a témát, Dávid és Lajos. Bevezetésként mit gondoltok így erről a témáról, főleg annak a fényében, de talán majd a beszélgetés végén kanyarodhatunk abba az irányba, hogy enyhülni látszanak a folyamatok, és lehetséges, hogy hamarosan visszaáll, vagy legalábbis közelít ahhoz a gyülekezeti gyakorlatunk, ami korábban 2-3 hónappal ezelőtt volt. De engem érdekelne az, hogy hogyan éltétek meg az elmúlt hónapokat a gyülekezetetekben missziós szempontból, van-e pár jó gyakorlat vagy tapasztalat, és így unblock erről a témáról, mi a véleményetek, tapasztalatotok, hogy misszió a karantén idején?
Szerintem az egy nagyon klassz kérdés, amit most az a karantén időszak újra csak sokat felelőkhoz, hogy mit jelent az, hogy misszió. Nekem nagyon jót tett ez az egy-két hónapos leállás, legalábbis a programokat, mindennapokat illetőleg és újra gondolás, és egyfajta metszetvétel, hogy mi az, ami eddig is volt, vagy mi az, ami ezután is lesz Isten országából az igazi kereszténységből. A misszióról gondolkozva, és azt hiszem, hogy fontos tisztáznunk magunkban, hogy mit tekintünk missziónak, azt, hogy valakit elvezetünk a megtérésre személyesen, vagy azt, hogy az utcán állunk és gitározunk, vagy éppen cipős dobozokat gyűjtünk, osztunk. De nem itt a nagyvárosnak a sűrűjében az alakult ki az elmúlt években, hogy a misszió Isten missziója, és a legtitokzatosabb dolog az a világon, ahogy ő a megtérést vezeti, és ehhez nem mindig kell a gyülekezetnek, a lelkipásztornak, valaki másnak egy külső segítsége, hanem Isten missziója zajlódik. Én legalábbis első körben most ezt gondolom a misszióról, hogy most nagyon aktív az zajlódik. Isten nagyon sok embert állít kérdések elé, szólít meg. Úgyhogy az én első reakcióm az, hogy Isten missziója, az szerintem különösen aktívan folytatódik, és talán már sokatszor mondom el ezt a vágyamat, hogy úgy várom, hogy amikor vége lesz ennek az időszaknak, akkor előjöjjenek azok az emberek, akik ebben az időszakban születtek meg lelkileg, szellemileg.
Köszönjük, Dávid. Lajos?
Igen, bennem is sok kérdést vetett fel, meg nagyon érdekes, hogy valószínűleg nagyon sok másik gyülekezet, a miénk is picit kényszerhelyzetbe találta magát. Mi azt láttuk, hogy amikor elkezdődött az egész helyzet, és javasolták, hogy ne találkozzunk, nekünk ez nem is volt opció, mert mi egyelőre a műfázba találkoztunk Vecsésen, és az egyszer csak bezárt. Tehát, hogy ha akartunk volna, legfeljebb szabadtéren tudtunk volna találkozni. És először arra gondoltunk, hogy nyilván a gyülekezeten belül ténykedünk és tartjuk a kapcsolatot, aztán egy hétre rá felül kellett írni a terveinket, mert láttuk, hogy ez most egy nagyon különleges lehetőség, hogy az online térben megjelenjünk. És amikor nyilván elkezdtünk ezzel érni, akkor rákényszerültünk arra, amire talán sokan mások is, hogy új utakat keressünk, hogy elérjük az embereket. És persze ezzel együtt azt is felfedeztük, hogy ez sokkal többet tartogat magában, mint eddig. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz, hogyha lesz visszarendeződés, és akármilyen formája lesz a visszarendeződésnek, a visszatérésnek a korábbi normális állapotokhoz. Valószínűleg nagyon sok olyan új dolgot tanultunk mi is, meg mások is, amit érdemes kamatoztatni, és ami sokat tartogat magában, mert eddig nem túl sok olyan baptista gyülekezet volt, amelyik olyan igazán intenzíven ott lett volna az online térben, és most nagyon sokan valószínűleg kedvet kaptak ehhez, vagy fölismerték, hogy ez egy szükség, amiben élni kell, és amiben használni kell. És picit csatlakozva az, amit Dávid mondott, az a rész is bennem is végig kellett, hogy gondoljam, hogy igazándiból mi minősül itt missziónak. Tehát, hogy valóban mondjuk csak az, amikor valakivel megosztod az evangéliumot, vagy ennél lehet egy sokkal szélesebb spektruma, amit talán úgy fogalmaznék meg, hogy mindaz, ami valamilyen módon az Istennek a nevét, a reputációját, a megbecsültségét, vagy éppen a gyülekezetnek, az egyháznak a megbecsültségét viszi előre, szóval ami egyszerűen jót közvetít a gyülekezetről, az Istenről, az egyházról, ez pedig talán nem kimond, nem csak szűken véve az evangélium lehet, hanem másfajta jelenlétek, megnyilvánulások is, amik szerintem nagyban hozzáadhatnak ahhoz, hogy az Isten országa növekedjünk, vagy éppen előkészíthetnek mondjuk későbbi evangelizációs munkákat. Bennem ilyen kérdések szólódtak.
Emlékszem, hogy így ebben a körben tudtunk élőben is találkozni januárban. Budaörsön eljöttetek hozzánk egy pár másik lelkész társunkkal, és nagyon izgalmas volt hallgatni téged, Lajos. Hadd maradjon még nálad a szó, mert beszámoltál akkor egy friss élményedről, egy külföldi pakisztáni missziós utadról, és mennyiben látod másnak akár az ott végzett missziós munkád, akár az itthonit, főleg most ebben a helyzetben, amikor tényleg az online világ az felrobbant szinte az elmúlt hónapokban, hetekben. Hogy érzed, hogy akár most azok a testvérek, akik között voltál, ők mennyire tudták ezt folytatni, vagy mi az, amit tanulhatunk akár tőlük, vagy akár erről a témáról bármi, ami benned van, szerintem nagyon érdekelni a hallgatókat is, egy kis kitekintést adna számunkra.
Jó, megpróbálom röviden is lényegre törően, nagyon sokat tudok erről beszélni. Az én missziós tevékenységem ott az igazániban legfőképpen arra irányult, hogy ottani vezetőket, lelkipásztorokat, szolgálatvezetőket, missziómunkásokat, gyülekezetplántálókat bátorítottam, meg ilyen rövid párnapos szemináriumokat tartottam nekik 2-3 helyszínen, ami ott lehetőség nyílt erre, egy adott témában, amiben fölkértek, és most már pár éve megvan ez a kapcsolat, úgyhogy már harmadszor jártam ki, és minden ilyen esetben meglátogattunk ilyen helyszíneket, ahova a környező pásztorokat, vezetőket összehívták, és akkor velük találkoztam, illetve hát meglátogattam bizonyos missziós munkákat, amiket csinálnak. Például iskolát vezetnek, árvaházat működtetnek, ilyen. Hát tulajdonképpen rabszolgák között plántálnak gyülekezetet, meg megpróbálják az olyan rétegeket elérni a népességen belül, akik olyan másodrangú, vagy harmadrangú, vagy sokadrangú polgárok. Például az ottani cigányság, ami összehasonlíthatatlan rosszabb állapotban él, mint akiket mi itt ismerünk, de úgy egyáltalán igaz ez, hiszen ez egy muszlim többségű ország, és konkrétan ténylegesen jogfosztottak nagyon sokszor a keresztények is, és más kisebbségek is, akár hinduk, akár ilyen törzsi vallásokban élők, akár etnikailag máshova tartozók. Szóval, hogy egy nagyon más világ, de éppen emiatt már nagyon más világ, nagyon másképp is működik. Tehát a muszlimok között missziózni keresztényként az egy nagyon veszélyes és nagyon kockázatos dolog. Azért akár azonnal halálbüntetést is adhatnak, de azért zajlik között szív, csak speciális utakon. Az a csapat, akikhez én járok, a pakisztáni Gaspar Mission, így hívják őket, ők egy hanokében.
Na hát reméljük, hogy Lajos visszajön, kicsit elvesztettük a jelet tőle.
Pillanatra
megszakadt, igen, igen. Folytasd kérünk, ott tartottunk, igen. Hogy bemutattad a pakisztáni gospel mission-t.
Igen. Szóval a Hanok Munira vezetője egy olyan 6-8 éve, vagy 8 éve körülbelül kapott egy elhívást Istentől, és hogy visszatelepüljön Angliába, Pakisztánba, és arra vezette az Úr, hogy segítse a pásztorokat, a misszió munkát, ilyeneket, és azóta ez a munka, hát egyértelműen rajta van az Isten kezében, nagyon kiterjedt. Körülbelül 80-100 tulajdonképpen főállású munkatársa van, akiknek az Úrnál az gyülekezetlentállásba foglalkozik. Tehát nagyon sok helyen kezdtek el gyülekezeteket alapítani, leginkább olyan helyeken, ahova semmilyen módon el se jutott eddig még az evangélium. Tehát itt totál vakfoltok vannak, amit mi itthon Magyarországon elképzelhetetlennek tartunk, mondjuk, mert nincs olyan település, ahol ne lenne mondjuk egy katolikus, egy evangélikus, egy református, vagy valamilyen bármilyen más jelenlét. Most az egy dolog, hogy ott hogy hallják az evangéliumot, vagy hogy nem, de hát mi egy keresztény ország vagyunk, keresztény Európában elvileg. Ott ténylegesen vannak olyan helyek, ahol soha semmilyen módon senki nem beszélt semmit más Istenről, ami nem a muszlimok Istenem. Szóval mennek közéjük, hirdetik az evangéliumot, és ennek sok módja van. Többek közt az is, hogy szociálisan megpróbálják fölkarolni őket, segíteni neki a élelmiszerrel, körülmények javításával, stb. De nagyon tudatosan és nagyon határozottan hirdetik az evangéliumot. Az is igaz, hogy mivel ugye hát most itt ebben a podcastben talán mondhatom azt, hogy egy idegen istenségnek, hatalmasságnak a teritoriumán működnek ők, ezért az Isten gyakran olyan módon erősíti meg az üzenetüket, ami talán sokszor szokatlan vagy ijesztő lehet a mi számunkra, mert ténylegesen sokszor élnek át olyanokat, hogy Isten mondjuk gyógyításon keresztül, álmokon keresztül, profétai kijelentésekben jelenti ki magát, és ilyen módon demonstrálja a hatalmát egy másik istenségnek a területén, és válik világossá mindenki számára, hogy van különbség Isten és Isten között. Mert az egyik csak névvel, az a másik meg egy valódi Isten, akinek természet feletti hatalma van, és nyilván olyanokkal is találkoznak időnként, hogy megszállott emberek, jumok, meg stb., ahol amikor az evangélium megjelenik, akkor ott gonosz természet feletti megnyilvánulások vannak, akár tűzések vagy egyebek. Szóval, hogy más terep, meg más világ, de ugyanúgy az evangéliumot hirdetik, mint mi is, teljesen más körülmények között, teljesen más kihívásokkal, de zajlik a misszió, és most is zajlik a misszió. Most amúgy Pakisztánban sokkal rosszabb a helyzet, mert ténylegesen sok-sok-sok millió olyan ember van, aki egyik napról a másikra él. Tehát ez azt jelenti, hogy elvesztették a munkájukat, mert leállt mondjuk a gazdaságnak egy jelentős része is, és valóban ez azt jelentett, hogy mindig, mit tudom, két napra elegendő is volt a családnak, és akkor ennyi. Tehát, hogy a jövő hétre nem tudtak tervezni, meg nincs hitel, meg ilyenek, hanem akkor ez azt jelentett, hogy valószínűleg egy hónap múlva meghalunk, vagy egy hét múlva ilyen halunk. És ebben ők most nagyon komoly szerepet vállaltak, hogy akik csak lehet, azt megpróbálják az evangéliummal elérni, úgy, hogy közben ételt visznek nekik, ami akár hónapokra elegendő. Ebben most be tudtunk nekik segíteni, közel 1 millió forintos összeget tudtunk elutalni, ami a visszajelzések alapján körülbelül 100 családnak a hónapokra való megélhetését biztosította, és mentett meg konkrétan szó szerint embereket az éhhalától. És nyilván ezek a családok utána nagyon nyitottak az evangéliumra, mert most senki más nem foglalkozik velük, se az állam, se más szervezetek, se a muszlim szervezetek. Tehát, hogy de ez most nyilván csak egy szösszen, mert nem akarom túl sokat erről beszélni, csak talán egy ilyen benyomás.
Nagyon köszönjük, Lujó, hogy megosztottad ezt velünk, és én azt tapasztalom, hogyha nekünk talán jóléti országban élő nyugati embereknek kicsit kapunk egy képet egy másik közegből, akkor talán a hálánk szintje is emelkedhet, mert rájövünk arra, hogy nincsenek rossz körülményeink, sőt, hát világviszonylatban nagyon, nagyon jó körülmények között lehetünk és élhetünk, akár az itthoni egyház is. Én mindjárt Dávidhoz fordulok, de előtte még csak azt erősíteném, hangosítanám ki, amit mondtál, Lajos, hogy a nehézségben is lehet szociális vonalon szolgálni és missziózni a környezetünk felé, ahogy teszik ott a pakisztáni testvérek is, és biztos hallottatok John Lennoxnak az új könyvéről, Hol van Isten a koronavírus idején, harmad kiadó adta ki pár hete, és érdekes, hogy azt írja Lennox, hogy korábban is, évszázadokkal ezelőtt a keresztjének, amikor mondjuk veszélyhelyzet volt, vírushelyzet, a veszéllyel mit sem törődve gondozták a betegeket, minden szükségüket betöltötték, és akkor hivatkozik, hogy az első európai kórházakat is ugye keresztjének alapították, tehát olyan betegápolásra alkalmas higiénikus tereket hoztak létre, amik járvány idején ugye a lakosság, a társadalom gondjait felvállalta, tehát csak így kierősíteném, aláhúznám, amit mondtál, jó, hogy valóban a nehézségek idején lehet talán az egyháznak a megnövekedett szociális gondoskodása egy missziós terep, úgyhogy szerintem ezt a legtöbb gyülekezet is akár gyakorolja, sőt az egyházunk is, a Szociális Módszertani Központ pont a héten küldött a lelkészeknek is, és a lelkészeken keresztül eljut majd a gyülekezetekbe, hogy önkénteseket keresnek sok baptista intézményben, vagy más helyeken. Dávid, adom neked vissza a szót, hogy akár ezen a vonalon, hogy szociális gondoskodás, ugye ti a 8. kerületben voltok a belvárosban, nyilván ott is ez elég aktuális, vagy akár más gyakorlati a szeretett átadásokon, megnyilvánulásokon keresztül, mi jut még eszedbe így a misszió kapcsán?
Igen, hát az említett külföldi ország után visszacsöppen ide a jóléti társadalomba, még koronavírus idején is talán megkönnyebbülés és a saját kihívásainkra figyelni. Igen, az egyik terület, amiben a gyülekezetünk jelen van, ez a városrész felé való működés, jelenlét, megtalálhatóság. Azért is fogalmazom így, hiszen az egyik része, azt hiszem, igenis Isten által használt és áldásos, hogy pusztán az, hogy jelen van egy gyülekezet, annak nagy jelentősége van. Az iva háttere által is, a szellemi háttere által is, illetve az elérhetősége miatt is, úgyhogy vannak itt a városrészben meglévő kontaktjaink, olyan személyek, akik bizalma volt, van felénk, és alakult kapcsolat. Úgy látom, hogy ez most előtérbe kerül, és könnyen megszólíthatok. Nehezebben érhetők kell, de könnyebben megszólíthatok fel ezek a személyek. Részben, anyagi részben lelki segítségnyújtásra, itt a különböző felekezetekkel együtt is van egyfajta összefogás, hogy legyen lelki segélyvonal, és ilyen módon is kapcsolódjunk be a lelki gondozásba, vagy a bajban lévőknek a megsegítésébe, az egyéb szociális tevékenységek mellett. De hogy tovább fűzzem a szót, kontaktok, elérhetőségek, Lajos is említett az online jelenlétét a gyülekezetnek, ez nekünk megvolt, ez a jelenlét, élő közvetítésekben új formában került, és azt látjuk, hogy sokkal többeket érünk el vele, nyilván közvetítjük a vasárnap délelőtti Isten tiszteleteket is élőben, és úgy gondolom, úgy látjuk, hogy nem csak a tagság követi ezt figyelemmel, de szerda esti bibliaórára is van érdeklődés, akár személyes valósítós figyelemmel, akár pedig később visszanézve, úgyhogy ezekben elhanyagolodok. De amit hozzátennék és pluszba említenék végül, az a személyes kapcsolatok, kontaktok. Azt tapasztaltam magamban, hogy olyan emberek jutnak eszembe, akiket lehet, hogy évek óta nem karoltam föl, valahogy távolabb kerültek, vagy tőlem, vagy a gyülekezettől, valakitől, valamitől, és tulajdonképpen most ugyanolyan könnyű őket elérni, mint azt, akivel hétről hétre találkoztunk az imaházban, úgyhogy valahogy bennem ez a folyamat zajlódik, és kérem is Istent, hogy vezesse, hogy olyan embereket hoz elém. A lelkemben olyan emberekre gondolok, akik úgy tűnt, hogy akár évtizedes távolságban vannak, de most ugyanúgy egy messenger üzenettel vagy egy hívással elérhetőek. És külön is igyekszek arra figyelni, hogy kik azok, akiket Isten az elmondott, úgy, ahogy nem feltétlenül hitvalló tények, hogy heti szinten a házba járó emberek, de van velük kontaktus, és most nem kell külön aprót keresni, csak egyszerűen megkérdezni, hogy hogy vagy, mint vagy, hogy alakulnak a dolgaid pont, és vagy ki egy bőjel helyesebben. Ezt így tenni, nem csak párt, hanem magam egyszerűen hívő emberi szintjén is. Illetve azt látom, hogy a gyülekezet tagjainak is bőven van ilyen lehetősége, hiszen a munkahelyeken, lakókörnyezetben élő embertársainkat is átmozgatják, átforgatják ezek a helyzetek. Úgyhogy most azt hiszem kérdezni is könnyű, válaszolni pedig Istennek az igével, lelkével lehetséges. Úgyhogy én ezt aktív időszaknak látom, és azt hiszem, hogy még aktívabb időszak jön.
Abszolút így van, hogy talán az online jelenlét közelebb hozza egymáshoz az embereket. Mielőtt rákanyarodunk kicsit a Budapest külső részeire, vagy az agglomerációra, legyen szó akár felétek a Lujó Vecsés, vagy felénk Budaörs. Nagyon élő helyen élsz, Dávid, az előző hozzászólásodnál a mentőautó hangját is hallhattuk, bent a belvárosban, vagy hogyha akár ha elmegy a 4-es, 6-os villamos az utcátok végén, szinte az is hallható. Nekem nagyon tetszett, amit legelőször mondtál, megemlítetted az Isten misszióját, vagy a missziódei fogalmát, hogy ilyen természetes módon vagytok, próbáltok benne lenni, a környék életébe, vérkeringésébe. Mit is jelent neked ez, hogy az Isten missziója, hogy ő végzi, vagy akár ez a latin szóval, ez a missziódei fogalma, így akár a egyház, vagy a teológiának így a megértéséből, történetéből, akár ehhez, ha még van gondolatod, mielőtt tovább megyünk, akár Vecsés meg Budaörs irányába.
Talán csak egy mondat, hogy az a meggyőződés, hogy Isten vezet el valakit az üdvösségre. Ez valahogy nagyon is előtérbe kerül itt a belvárosban. A legritkább eset az, hogy valaki bejön, és azt mondja, hogy én nagyon akarok térni, vagy karolragadhatjuk, és akkor tényleg a bűneim az élet átadásán keresztül egy gyakorló gyülekezeti tagságig elvezethetjük, szeretném, hogy így működjön, de nem feltétlenül ezt látom, hanem azt, hogy pontszerűen vagyunk jelen emberek életében, akár itt a gyülekezet és a Józsefvárosban, akár gyülekezeti tagok vagy én magam, és az életük egy kérdésében, egy szakaszában ott lehetünk mellettük. Nagyon sokszor nem látjuk telibe végig ezt a folyamatot, és nem is mi vezetjük. Szeretném magam olyan lelkipásztornak látni, akihez eljön valaki a gonosz világból, és akkor egészen bevezeti az üdvösségbe, és a szentek közösségével gyülekezetbe. Ezt nem mindig látjuk így végig ezt a folyamatot, hanem csak jelen lehetünk emberek életében, egy-egy krízisben, életkérdésben, akár szociális, akár családi, vagy bármi egyéb kérdésben, és az a meggyőződésem erősödik, hogy ennek az egész folyamatnak, ennek a titokzatos folyamatnak, hogy valaki megtér üdvözül, az Isten áll a középpontjában. Ez bármennyire is sértheti ambícióinkat, ez valószínűleg akkor is így van, és jól van, így erre való rálátásba különösen segít itt a 4-es, 6-os vonala, meg a mentőautó, amit már nekem felesett ügynek, úgyhogy a biztosan említetted. De az a fajta só és világosság, hiszem, hogy jelenlétben, elérhetőségben és szellemi értelemben ez valós, de a folyamatokat nem mi irányítjuk. Mondhatnám, milyen jó lenne, hogy elindítottuk itt egy olyan mozgalmat, és dübörögve megy az evangelizáció, és egyenes úton vannak becsatornázva az emberek a mennyországban, amit gyülekezetbe, de ezzel egyelőre nem dicsékedhetek, így van a Isten missziója.
Te teljesen egyetértek, hogy nekem is ez erősödött az elmúlt években, hogy az üdvösség folyamat az Isten munkája, és ez azért szép és jó, hogyha ezt felismerjük akár lelkészekként, hogy nem rajtunk múlnak a lényeges dolgok, bármennyire az egónkat picit alá ásná. Fontos nagyon egy lelkészi munka, szolgálat, de Isten a csava borsa, a lényeg az egésznek. Lajos, téged kérdezlek, és el kell mondjuk a hallgatóknak, hogy Vecsésen a Bárka baptista gyülekezetnél gyülekezeti ház, vagy imaház építés, felújítás, átalakítás zajlik, kezdődött meg, talán még a karantén előtt, vagy alatt. Hogy vagytok most akár ezzel a témával, és meséltél Pakisztánról. Most, hogy ha ráfókuszálunk a jelenlegi szolgálati helyetekre, itthon hogyan tudjátok akár hasznosítani az ott tanultakat, és milyen missziós lehetőségeket vagy formákat végez most a ti gyülekezetetek?
Nem, valóban egy nagyon komoly lehetőséget adott nekünk az Isten, és csak kapkodjuk a fejünket, mert lassan eljutunk odáig, hogy lehet, hogy be tudunk majd költözni az imaházba, és nem kell már majd visszamennünk a művelődési házba, ami egy igazi csoda számunkra, mert nyilván egy teljes épületet kellett felújítanunk a legnagyobb krízis idején, valahogy az Isten előttünk járt, és ez csak újabb jele annak számunkra, hogy ő találta ezt az egészet ki. Mi meg örülünk, hogy részei lehetünk, meg majd haszonérvezői. De például azt már korábban is eldöntöttük, hogy nem akarunk majd a műfázból teljesen kivonulni, hanem ilyen kampány jellegű alkalmakat szerveznünk oda, mert nyilván egy semlegesebb hely és egy városközponti hely, ahol érdemes valamit csinálnunk. Igazából mi most, miközben zajlik az építkezés, ez egy nagyon függetlenként kezelt dolog. Az egyik missziós lépésünk, cselekedetünk az volt, hogy kiléptünk az online térben, és a nagy örömmel tapasztaltuk azt, hogy jó néhány olyan embert sikerült elérnünk, és lett kvázi állandó hallgatója az alkalmainknak, akivel amúgy korábban nem tudtuk volna felvenni a kapcsolatot. Néha azért, mert nyilván a fizikai távolság a gátja. Tehát mondjuk olyan a rokona valakinek, aki ami nem jár gyülekezetbe, de mondjuk nem tudom, 150 kilométerre lakik tőlünk, és nyilván életszerűtlen az, hogy ő most följárogatna hozzánk, és a közelében nem is van olyan gyülekezet, ahova örömmel elmenne, de így most hallgat minket. De még olyanról is tudunk, aki Dubajba hallgat minket rendszeresen, mert egy rokona hozzánk jár. Szóval, hogy nyíltak ilyen lehetőségek, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy olyanok is hallgatnak, akik korábban nem a megközelíthetőség miatt nem hallgattak minket, hanem mert nem érdekelték a dolgok, de most talán picit nyitottabb lett, vagy így, hogy megjelenik előtte, nem tudom, egy hirdetés valamelyik online felületen, így már lehet, hogy van kedve rákékelni, mert azt mondja, hogy fél órát, 40 percet, 50 percet szívesebben eltölt előttem. Szóval látjuk ennek a hozadékát, ezért is gondolkodunk azon, hogy tudjuk ezt tovább folytatni. De emellett még valóban így az Isten missziója gondolatba belefolyva, azt láttuk és azt éreztük, hogy nagyon fontos most számunkra, hogy a település előtt, meg ott a környező települések előtt világos legyen az, hogy mi baptista gyülekezet itt Vecsésen, Péteribe, ahol ugye egy ilyen plántálást végzünk, hogy továbbra is jelen vagyunk, és ebben a helyzetben is tevékenykedünk, és hogy erről folyamatosan intenzíven hírt adjunk. Tehát eldöntöttük azt, hogy legalább heti egy olyan tevékenységünket meg akarjuk osztani, ami valamilyen módon pozitív képet mutat rólunk. És ez olyan szempontból jó, hogy elég hamar tudtunk lépni, és mindig akadtak olyan családok, vagy éppen egy családsegítő szolgálat, vagy éppen a Péteri önkormányzat, vagy valakik, akik felé tudtunk szociálisan lépni. Tehát szereztünk tartós élelmiszert, és azt odaadtuk, családokat ilyen-olyan módon meg tudtunk segíteni, és akkor erről többnyire név nélkül, de tudtunk egy-egy hírt csinálni, néha képekkel, és ezt közé tudtuk tenni, és azt tudtuk mondani, hogy nem tudom, megint meglátogattunk 8 családot, akiknek tartós élelmiszerekből álló csomagot mitünk, és ezzel is szeretnénk szolgálni mondjuk a becsési emberek felé, és akkor ezek olyan üzenetek, amikkel folyamatosan próbálunk a felszínen maradni, a köztudatban maradni, vagy talán most ebben a helyzetben még intenzívebben megjelenni, és tudatosítani az emberekben azt, hogy itt vagyunk, hogy elérhetőek vagyunk, hogy segítünk, hogy megközelíthetőek vagyunk, akkor is, hogyha valakinek ilyen jellegű baja van. Volt is erre amúgy példám, hogy valaki megkeresett, mert azt mondta, hogy nem tud most hirtelen segítséget kapni sehonnan, és hogy mi tudunk-e segíteni, és tudtunk, és szereztünk neki pár hétfelelegendő élelmiszert, de szóval a lényeg, a fő gondolatisága mögött az volt, hogy láthatóak legyünk. És akkor, amikor talán a tettek hangosabban beszélnek most a szavaknál, akkor legyenek olyan tetteink, amikre később akár hivatkozni tudunk. Vagy hogyha elmegy a járvány, akkor majd úgy is jönnek kérdések, hogy ezek meg azok hol voltak, mit csináltak, miért nem segítettek. És ez különösen érdekes akkor, hogyha mondjuk megnézzük, hogy más egyházak, más felekezetek mit csinálnak. Majdnem azt mondom, hogy lépés előnybe került sokakhoz képest. És most ez nem dicsekvésként mondom, hanem talán csak kegyelem, hogy sikerült jó felismernünk helyzeteket, körülményeket, és azt gondolom, hogy ezek komolyan formálhatják az embereknek az Isten képét és a gondolkodását, ami a mi településeinken jelen van. És ez nekünk egy alapvető célunk, hogy változtassunk az embereknek az Istenhez való viszonyán, a gondolkodásán és a gyülekezethez való gondolkodásán, és remélem, hogy ebből sikerült előrelépnünk.
Egy érdekes helyzetet láthatunk most a világunkban, hogy talán a korábbi missziós irányok, mint mondjuk nagy evangelizáció, vagy vasárnapi hitmélyítő, vagy személyes találkozások, azok talán visszaszorultak, viszont más missziósságok, mint mondjuk az általatok is említett online misszió nagyon felerősödött, akkor a kórházmisszió, börtönmisszió, idősek otthona missziók nagyon felerősödtek pont a múlt héten. Egy nagyon bátorító videó jelent meg az egyház videós YouTube csatornáján. Boros Lajos bátorítja a testvéreket a börtönmisszió végzésére. Ugye itt is több ezer ember él Magyarországon ilyen büntetésvégrehajtási intézményekben, akiknek szüksége van az evangéliumra. Illetve tudok olyan gyülekezetekről, akik idősek otthonában, akár a ominózus Pesti úti idősek otthonából járnak be, misszióznak megfelelő védőfelszerelésekkel. Úgyhogy nagyon hát kiszélesítette, egyrészt beszűkítette, másrészt kiszélesítette ez a mostani pár hónap missziós lehetőségeinket, de akkor, ha egyetértetek ebben, nem mondhatjuk azt, hogy teljesen elveszítettük ezt az egész témát, hiszen Isten kegyelméből új utak nyíltak és nyílnak. Az érdekelne engem még, talán erre van időnk, hogy mit gondoltok, hogyha a visszarendeződéssel indul, hogyha a korlátozások csökkennek, és a gyülekezeteink talán korábbi gyakorlatai visszatérnek, akkor milyen nyomokat fog hagyni akár a baptista gyülekezetek missziós törekvéseiben ez az elmúlt 2-3 hónap? Van-e erre gondolatotok, mit vizionáltok?
Hát akkor válaszolok én először. Biztos, hogy nyomot hagy, meg nyomot hagyott már most is. Nekünk ugye azért lesz érdekes, mert ez az újrarendeződés, ez jó eséllyel egy új kezdés is lesz. Tehát mindenképpen nagyon izgalmas lesz egy új épületet belakni és megtölteni. Sok gondolatunk meg ötletünk van, hogy hogyan tudunk ezzel az új fizikai lehetőséggel élni, hogy van egy ingatlanunk, és hogyan tudunk oda olyan programokat, missziókat, körülményeket teremteni, hogy ez új embereket szólítson meg és érjen el. Ez egy nagy kihívás nekünk, és már most gondolkodunk rajta, meg már amikor tervezkedtük, akkor is próbáltuk ennek a potenciáját végig gondolni, és beleálmodni előre. Szóval ez nekünk egy nagy izgalom lesz. Az viszont biztos számunkra, hogy tudatosodott bennünk, hogy nagyon igényesnek és alaposnak kell lennünk a saját jövőnket nézve, hogyha bármit üzemeltetünk, akár honlapot, akár Facebook profilt, vagy YouTube csatornát, vagy bármi egyebet, hogy érdemes ezzel foglalkozni, mert ezen keresztül még mindig egy csomó embert meg lehet szólítani, és el lehet érni. És lehet, hogy egy csomó olyan emberhez jut el, hogy így az üzenetünk, akik nem járnak hozzánk gyülekezetben, lehet, hogy nem is fognak hozzánk gyülekezetbe járni, de ha bármilyen módon, akár egy összefoglalóba, akár egy riportunkba, akár egy online istentiszteleten, annak valami vágott verziójában, vagy a honlapunkon keresztül, de bárhogy, hogyha az evangélium eljut egy-egy ilyen emberhez, és az azért a legtöbb mindenféle megjelenésünkben valamilyen módon mindig megpróbáljuk belevinni röviden, lényegre törően az evangéliumot, nem tudhatjuk, hogy milyen hatást vált ki. Tehát szembesültünk már azzal a saját gyülekezetünkben, hogy nyilván az lenne az ideális, amire minden lelkész vágyik, hogy valaki felé szolgálunk, azt megtalálja az Úr Jézusnak a kegyelme, új életekkel jön a gyülekezetünkben, becsatlakozik, és itt válik értékes taggá, itt válik élet keresztényi, és növekszünk számban és lélekben. De szembesültünk azzal, hogy nagyon sokszor nem így működik, hogy sokkal több olyan embernek gyakoroltunk hatást az életére, mint amennyit gyakorlatilag látunk, akár a gyülekezetünkben, hogy megjelent. És ez nyilván egy kegyelem, hogy ilyen módon az Istennek a munkájában, a missziójában veszünk részt, és talán mi csak állomás vagyunk valakinek az életében, vagy éppen, mint amire volt nem egy példa, hogy valaki nálunk tért meg, de aztán egy másik közösségbe talált otthonra. És ezek érdekes helyzetek, de hogy éppen emiatt az online térnek a jelentősége, az most már szerintem megkerülhetetlen, és tudatosodott bennünk is, hogy muszáj ezen a vonalon rajta maradunk, és muszáj ezen a területen igényes és valódi tartalommal bíró dolgokat közzétennünk, mert nem tudhatjuk, hogy kinek lesz ez az Istentől jövő orvosság, ami először vagy több egyszerre helyreállítja őt, és új alapokat kezd, és aztán lehet, hogy mi ebből szinte semmit nem látunk. Lehet, hogy semmi közünk nincs az aratáshoz, de ha ilyen módon tudunk vetni, az üzenetünk sokakhoz eljut, hogyha le is pattan rólunk, de legalább hallják az evangéliumot, akkor is ott vagyunk az Istennek a munkájában, és ezzel élnünk kell. Szóval szerintem ez egy nagy tanulság ennek az egész időszaknak, hogy tudatosan és igényesen és határozottan jelen kell lenni az online világban. Az összes többit meg majd, hogy fizikailag mit és hogyan változtatunk, ez meg nekünk még a nagy kihívás. Szóval most sok minden, ami korábban volt, azt mérlegre kell tenni, hogy akarjuk-e folytatni, vagy nem, és hogyan, és azt is, hogy mi az az új, amiben bele tudunk. Úgy mennem leginkább ezek a mi említésre méltók.
Úgy gondolom, hogy egyik része a változásoknak az kommunikációs, meg szervezési jellegű, és biztos, hogy volt ebben előrelépés, azt kérem a kedves testvéreimtől, hogy teszteljék tovább velem együtt még ezeket az online csatornákat, nem csak a közvetítésben, hanem akár házi csoport, előjárói megbeszélés, ifjúsági óra és sok egyéb területen, mert nem gondolom, hogy mindent utána le kell majd állítani, amiben elindultunk, ahogy Lajos is mondta, hanem ezek közül több, mint a hasznos és megtartható, egyszerűen csak előre lökött bennünket az élet most akár 3-5 évvel, és új eszközöket, új formákat hozhatunk be, és ezek akár meg is tarthatók. Nálunk eleve kérdés volt, hogy hogyan hidaljuk át az idő és távolságbeli akadályokat a gyülekezetben, úgyhogy itt most kaptunk új lehetőséget, nem biztos, hogy mindet eldobjuk. Viszont úgy gondolom, hogy gondolkodunk, módbeli és lelki hozadéka is bőven van ennek az időszaknak, és segített az újrafókuszálásban, nekem mindenképpen ez még most is zajlódik. Számomra megmutatta újra azt, hogy a kereszténységnek mi az igazi lényege, az Istennel való személyes kapcsolat, és az egy hitélet, buzgóság. Én úgy hiszem, hogy semmi olyan, ami igazán lényeges, az nem vételtett el ebben az időszakban, még a közösség sem, ez is megélhető, gyakorolható volt, és ami elvétetett, abból lehet, hogy nagyon sok minden csak ráépítmény és sallang, úgyhogy én ezt egy ilyen megtisztító időszaknak tartom, általában a világégések, azok még teológiai szempontból is azt hiszem így szoktak működni, úgyhogy érdemes ezt a megtisztító hatást ezt kérni, engedni Isten részéről. Azt hiszem, hogy több olyan dolog is van, amire rámutatott Isten ebben az időszakban, nem csak pozitívum és lehetőség, hanem hiányosság is. Azt gondolom, hogy éppen ezekben az online alkalmakban megnyilvánulhat az is, hogy mi az, amiben igazán jók vagyunk, és mi az, amiben nem. Azt tapasztalom, hogy az egyházi formákat, ének, zene, vers, bibliai történetek, gyerekeknek továbbadása, sok mindent könnyű folytatni, viszont azt, hogy személyesen elmondjam azt, hogy mi az, ami van a szívemben, amit Isten végzett bennem, az úgy valahogy kivilágott bennem, hogy ez azért még mindig nehézkes, pedig most elég egy kamerába elmondani, nem kell 100 vagy 50 vagy 150 embernek ezt elmondanunk, vagy leírhatjuk, most ugye ezek a korlátozott formák is elsőlegesek. Úgyhogy, hogy mi az, amire igazán a nyitottságunk, vagy idő és hely kérdése valóban, hogy valaki részt vesz egy imaközösségben, egy házi csoportban, ápolja a közösséget. Azt hiszem, hogy ezek olyan rálátások, ablakok voltak, amik következő évekre is akár a pásztori munkánkat, ige hirdetéseinket formálják. Úgyhogy azt hiszem, hogy Isten nagyon sok területen minnyájatoknak, nekem is rámutatott és mutat rá hiányosságokra, de kitörési pontokra, lehetőségekre, és ez szerintem legalább olyan lényeges, mint a technikai és kommunikációs csatornák. Úgyhogy ezt még kérem az Úrtól, hogy mielőtt vége lenne ennek a korlátozás rendszernek, vagy az egész krízisnek, hogy előtte még végezze el bennem azt a munkát, amit elkezdem.
Ez egy nagyon jó végszó, úgy gondolom, és mindannyiunk imádsága lehet ez, amit Dávidnek fogalmaztál. És amellett, hogy biztos vagyok benne, hogy a legtöbb közösségben hagy nyomot az elmúlt időszak, például nálunk is Budaörsön, most már nem csak hangfelvételek, hanem videó felvételek is megtalálhatók a gyülekezeti honlap archívumán, tehát egyfajta ilyen minőségi változás is bekövetkezik, így az online jelenlét szempontjából, de vagy akár online missziós vagy házi csoportos sorozatokat is tudunk indítani, akár úgy, mint mondjuk az Alfa misszió is, akik eddig ugye élőben jöttek össze 10-12 alkalommal, de most, ahogy itt az elmúlt hónapokban online-osítani kellett, így nagyon sok gyülekezetünk alkalmazkodott ehhez. De tényleg, ahogy mondtátok is, hogy a lényeg, ha megmarad, az Istennek a közelség, az Istennek a jelenléte, akkor amiket mi azt hittük, hogy elvesztettünk, igazából jelentéktelen. Egy Biblia versen hazzárja a mai beszélgetést, ami pont arra utal, hogy a lényeg az nem a fizikum vagy a külsőségek, hanem a belső dolgok, a lelki dolgok, és az, hogy visszakapjuk a templomainkat, vagy sem, igazából nem ez a nagy kérdés, mert Pál apostol is ezt mondja a korintusi hívőknek, vagy Korintus 6.19-ben, hogy testetek, a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Talán most az elmúlt pár hét, pár hónap még inkább megtapasztaltatta velünk, azt beláttatta, hogy az igazi templom, az igazi egyház, az igazi gyülekezet, azok mi vagyunk, hívők közössége, akár van gyülekezeti terem, akár nincs, a lényeg az, hogy egységben legyünk, az Úrral legyünk, és keressük őt és egymást. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon köszönjük, akik meghallgatnak ma bennünket, és akkor a mielőbbi viszontlátásra sok áldást kívánunk mindenkinek.
Felnézőpont. Három lelkész, három háttér, egy alap. Hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet!